Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és kedves gyerekek, gyertek előre, jó? Szeretnék nektek egy történetet elmondani. A történet két fiúról szól, az egyik egy verekedős fiú. Ti szoktatok verekedni? De. Jól van, őszinték vagytok, jól van, ez pozitív. A másik pedig egy kis kisebb fiú, akit ez a verekedős fiú mindig megver. Hát, benneteket bántottak már nagyobbak? Igen, azt is ismeritek? Hát, akkor elmondom most nektek ezt a történetet. Ez a fiú mindig megvárta ezt a kisebbiket, és félt iskolába menni, ő már iskolás volt. És otthon este anyukájával a Dávid és a Góliát történetét tanulták. Ismeritek a Dávid és Góliát történetét? Ki volt erősebb? A Dávid vagy a Góliát? A Góliát volt erősebb? Igen?
Dávid.
Na hát akkor ki volt erősebb?
Dávid.
Dávid. Ki volt a nagyobb?
Góliát.
A Góliát. És miért volt erősebb a Dávid? Na, tudjátok-e? Kiben bízott?
Istenben.
A jó Istenben. Így van, és azért győzte le a Góliátot. És ez a kisfiú, ő is kis Dávid volt. Gyengébb volt. A verekedős fiú nagy volt és erős, és hát imádkozott, hogy Úr Jézusom, segíts, hogy én is legyőzzem azt a Góliátot, aki engem mindig bán. Megfélt iskolába menni. Odaért az iskolába, és láttam, hogy sokan mentek biciklivel, a biciklik oda le voltak rakva, hogy több fiú oda mentek a biciklikhez, és leengedték a kerekét a bicikliknek, hogy ne tudjanak hazamenni a gyerekek a biciklivel. Amikor jött a gondnok bácsi, aki vigyázott a rendre, fűtött, gyorsan elszaladtak, és akkor jött ez a verekedős fiú. Gondnok bácsi meglátta, hogy mi történt a biciklikkel, azt hitte, hogy ez a rossz verekedős fiú engedte le a bicikliket, oda ment, elkapta a fiút, és mondta, hogy na, most viszlek az igazgató bácsihoz. És oda szólt a kis Dávidnak, hogy te meg jössz velem, és tanúskodsz, hogy milyen rosszaságot csinált már megint ez a nagy fiú, a verekedős fiú. Hát, megszeppenve mentek mind a ketten, a gondok bácsival az igazgató iroda elé, ott azt mondja, hogy itt várjatok, majd mindjárt szólok az igazgató bácsinak, és akkor lesznek egy jaj. És hát itt bement a gondok bácsi az igazgatóhoz, kint meg a verekedős fiú ránézett a kis Dávidra, mondta, hogy megmondd az igazat, hogy nem én voltam most, mert akkor megverlek. Hát ugye már megint verés nézett ki neki, és gondoltam magába, hogy jaj, most mit csináljak. Megérdemelné, hogy azt mondjam, hogy ő volt, kap beírást, és hát ha nem is a verekedésért, de legalább megkapná megérdemelt büntetést. Igazságos lett volna, ha azt mondja, hogy a verekedős fiú engedte le a bicikliket? Ki engedte le? A verekedős fiú? Nem. Akkor a kis Dávid igazat mondott volna? Hát nem, mert nem a verekedős fiú engedte le a bicikliket. És ott vívódott. Ismeritek, amikor vívódik bennetek a gondolatot? Mit mondjam? Megmondjam? Ne mondjam? Ismeritek? Hát ő is vívódott magába, hogy hát nem mondom meg, hogy nem ő volt, kap beírást, majd legalább most megbüntetik. De hát ugye ott volt a lelkiismerete is, de ez hazugság. A verekedős fiú meg ránézett, ugye megmondott, hogy nem én voltam. És a fiú meg, a kis Dávid megint hallgatott. És erre a verekedős fiú elkezdett könyörögni neki. Légy szíves, mondd meg. Mert ha beír az igazgató bácsi, hogy én engedtem le a bicikliket, otthon apám kékre, zöldre megver, mert nagyon sokszor kikapok. Hát ugye neked nem ilyen apukát. Nem minden apuka olyan jó apuka, mint a tiédek. Vannak, akik isznak, meg ha kell, hanem megverik a gyereküket. És hát ez a fiú is ilyen volt, ilyen apukája volt. És kis Dávid gondolkodott, és azt mondta, hogy jól van, megmondom az igazat, hogyha többet engem nem versz meg. Hát, azt mondja ez a verekedős fiú, megígérem, mindent megígérek. Csak ígérd meg te is, hogy megmondod az igazgató bácsinak, hogy nem én voltam. Kisfiú, még tovább. Jó, megígérem neked, hogy megmondom az igazat, de akkor ne legyél verekedős, és senkit se verjél meg az iskolába. És hát annyira félt az apukájától, mondta, jó, megígérem, hogy ezentúl nem leszek verekedős, és nem bántok senkit. És amikor bementek az igazgató bácsihoz, akkor nagy örömmel jöttek ki, mert ugye a verekedős fiú nem kapott beírást, és barátok lettek. Barátok lettek volna, hogyha a kis Dávid azt mondja, hogy ő engedte le a bicikli kerekét? Nem bizony. Lehet, hogy egy igazmondással barátot szerzünk, akit a jó felé tudjuk segíteni. És én ezt kívánom nektek is, hogy soha ne féljetek megmondani az igazat. Még akkor is, ha úgy gondoljátok, hogy nem igazságos, az igaz, az majd kiáll önnek arról. És ez a fiú, akit az apja mindig megvert, az apjának nem üthetett vissza, és mert ott volt benne a harag, ezért megverte a kisebb gyerekeket. És most a kis Dávid megtanította arra, hogy győzze le ezt a haragot, ezt az indulatot, és jó barátok lettek, és később tudott neki beszélni az Úr Jézusról is, hogy az Úr Jézus szereti, és imádkoztak az apukájáért. És kívánom nektek is, hogy a rossz gyerekkel találkoztok, akkor ne rögtön csak azt gondoljátok, hogy hú, de rossz, de gonosz, hanem hogy biztos, hogy van valami oka, vagy nem nevelték, vagy megverték, vagy ki tudja miért rossz, és imádkozzatok a rossz gyerekekért, jó? És ne ti legyetek a verekedősnek.
Kedves gyülekezet, Lukács evangéliuma 5. fejezeténél nyissuk ki a Bibliánkat, és az 5. fejezetből a 12. verstől olvassuk a Szentírást. Tehát Lukács evangéliuma 5. fejezetében a 12. verstől. Így olvassuk Isten igéjét. Sőn, hogy mikor az egyik városban volt Jézus, imé volt ott egy poklossággal teljes ember. És mikor meglátta Jézust, arcra borulva kéré őt mondván, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus pedig kinyújtván kezét, illeté azt mondván, akarom, tisztulj meg. És azonnal eltávozik tőle a bélpoklosság. És ő megparancsolá néki, hogy azt senkinek se mondja el, hanem eredj el, úgymond, mutasd meg magad a papnak, vigy áldozatot a te megtisztulásodért, amint Mózes parancsolta, bizonyságul ő nékik. A hír azonban annál inkább terjedt ő felőle, nagy sokaság gyűlt egybe, hogy őt hallgassák, és hogy általa meggyógyuljanak az ő betegségeikből. De ő félrevonult a pusztákba, és imádkozott. A történet maga nagyon egyszerű, van egy beteg ember, aki meglátja Jézust, és kéri a gyógyítását, és Jézus azt mondja, hogy igen, gyógyulj meg, akarom, tisztulj meg, és aztán ez az ember nem fogadja meg Jézus tanácsát, hogy azonnal menjen a templomba, vigye be fel az áldozatát, hanem mindenkinek híreszteli, hogy ő hogyan meggyógyult, és Jézus ezután félre volt, vonult a pusztákba és imádkozott. Nézzük meg most ennek a Jézusi történetnek a részleteit, hogy hogyan is gyógyult meg ez az ember, és mi lett a gyógyulásának a következménye. Azt olvastuk, hogy ott volt Jézus egy városban, és ott volt ez a poklossággal teljes ember, és olvasunk egy kifejezést. Mikor meglátta Jézust? Érdekes ez a történetben? Ott volt annyi ember, és mind arra vágyott, hogy lássa Jézust. Van-e különbség a látás és a látás között? Van-e különbség a között, amikor olvasunk Bibliát, és másnap is, vagy egy hét múlva, vagy egy hónap múlva is olvasunk Bibliát? Mindig meglátjuk Jézust. Ugye a Biblia számunkra ugyanazt jelenti, mint annak a kornak az emberei, hogy személyesen láthatták. Pál apostol azt mondja, hogy a Krisztus úgy iratott le, mintha közöttünk feszítetett volna meg. Tehát élővé teszi számunkra a Szentírás, annak a kornak a történéseit, eseményeit, mindaz, amit Jézus itt ezen a földön végzett. És mégis mennyire nagy-nagy különbség van, amikor olvassuk a Szentírást, és közel kerül hozzánk, meglátjuk őt, vagy amikor olvassuk, és ott van a betű, ott van a történet, és mégsem kerülünk közelebb Jézushoz. Nyilván nem csak én vagyok így, hogy ez előfordul velünk. Hogy mintha valami távolság lenne. Mintha nem érintené meg olyan mélyen a lelkünket, a szívünket. És ennek a történetnek az első mozzanata, hogy ő meglátta Jézust. Nem úgy, mint a tömegben mindenki, hanem valami különleges látása lett ennek a beteg embernek. A betegsége ugye reménytelen, poklossággal teljes, gyógyíthatatlan betegség. Ma is, ha egy gyógyíthatatlan betegnek azt mondja valaki, hogy van remény, menj el ide, oda, ezt és azt tedd meg. Az ember mindenre kész, csak hogy meggyógyuljon. Hogy a reménység feléledjen a szívében. Nézzük meg, hogy mi lett a következménye annak, hogy ez az ember, ez a beteg ember meglátta Jézust. Mi az a látás, amit Isten szeretne elérni az életünkben, hogy így lássuk mi is őt. A legelső, hogy arcra borult. Az arcra borulás a hódolatnak, a tiszteletnek, az imádatnak, az elismerésnek a jele. Arcra borult ez az ember. És így könyörgött, így kérte Jézust. Van, amikor emberek még kérni sem mernek, vagy nem tudnak, vagy nem akarnak. Van, amikor az ember maga akarja megoldani a maga életének a problémáit, és nem teszi meg ezeket a lépéseket, hogy arcra borulok az Isten előtt, és kitárom előtte az én szívemet. Elmondom neki, hogy mi az a teher az életemben, amire nézve nincs megoldás számomra, csak ha Isten közbelép. És ebben az emberben ez a látás, amit meglátott Jézusból, akinek látta őt, ezt eredményezte, hogy arcra borult, és azt kérte tőle, azt mondta neki. És most egy rendkívüli kérés van. Nem azt kérte, hogy gyógyítsa meg. Pedig hát a halálos betegségből, a gyógyíthatatlan betegségből, ugye a lepra különösen is súlyos betegség, a leprásoknak azt kellett mondani, hogy tisztátalan, ne gyere közel hozzám. Mennyire vágyhatott ez az ember arra, hogy őt ne tartsa a környezete tisztátalannak, hogy ő meggyógyuljon, hogy a társadalomnak, a családnak, a gyülekezetének egy építő tagja lehessen. Arcra borul, és azt mondja Jézusnak, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. A hitnek egy olyan mély kifejezése, a hitnek, az alázatnak, az Istenre bízásnak. Emlékezünk, Jézus hogy tanított bennünket a mi atyánk imádságban, hogy amikor kérünk, hogy kérjük? Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Mindig, mindenben. Könnyű-e ezt kimondani, hogy Uram, a te akaratod legyen meg? Én halálos beteg vagyok, az én problémámra nincs megoldás, akár családi, munkahelyi, bármi más a betegségen kívül. Uram, ha te akarod, megváltoztathatod, én rád bízom a döntést. Nagyon szeretünk dönteni. Nagyon szeretjük mi emberek, ha a kívánságaink teljesülnek. Nem bűnös kívánságra gondolok. Az élet teljesen alapvető, természetes dolgaira. A közmondás azt mondja, hogy az ember sokszor így fogalmaz, hogy adod Uram, de gyorsan. Ez az emberi természet. És ez a beteg ember leborul Jézus előtt, arcra borulva kéri őt. Azt mondja, hogy Uram. Felismeri benne azt a magasabb rendű valakit, aki segíthet rajta, aki megoldhatja az ő megoldhatatlan problémáját. És mégis azt mondja, hogy Uram, én rád bízom. Én rád bízom a döntést, ahogy te akarod. Kifejezi a hitét. Figyeljük meg maga a megfogalmazás is. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Én most tisztátalan vagyok, én beteg vagyok. Ugye a leprás fertőző betegség miatt. De ha te akarod, Uram, te megtisztíthatsz engem. A hitnek, az alázatnak, az Istenbe vetett bizalomnak egy olyan mély kifejezője. Amikor az ember leteszi minden akaratát, és azt mondja, hogy Istenem, te tudod. Te tudod, hogy mi válik javamra. Te tudod, hogy mi jó nekem. Én a te döntésedre, a te tisztánlátásodra bízom magam, mert én megláttam benned a tisztaságot, a szentséget, az Istenit, és én nem akarok emberi módon dönteni. Vannak vágyaink. Hangsúlyozom, nem bűnös vágyakra gondolok. Vannak kéréseink, elgondolásaink. És azt mondja ez a beteg ember, azt tanítja nekünk, hogy így imádkozzunk. Uram, ha akarod, ha te jónak látod, hogy én meggyógyuljak, megtisztuljak, hogy megoldódjon a munkahelyi problémám, a pénzügyi problémám, a családi problémám, a szomszéddal, a nem tudom, kivel a problémám. Uram, ha te akarod, te megoldhatod. Mindent megtehetsz. Jézus erre a hitre válaszol. Erre az alázatos, előtte leboruló, őt elismerő, Uramnak szólító hitre. Azt mondja, akarom, tisztulj meg. Jézus a mi esetünkben nem mindig válaszol így. Időnként azt mondja, akarom, hordozd el. Akarom, tarts ki. Légy türelmes. Ennél az embernél akarom, tisztulj meg, és azonnal megoldódott az ő betegsége, eltávozott tőle a bélpoklosság. Milyen nagy lehetett az öröme? Tudunk bánni az örömmel? A mai világ arról szól, hogy örüljünk, és az örömben nem kell, hogy mindig kontrolláljuk magunkat. A fiatalok szórakozása erről szól. De helyenként nem csak a fiataloké. A nagy örömben is és a nagy bánatban is vannak veszélyek. Hogy az ember megfeledkezik az örömben arról, hogy mi a jó, mi a helyes. A bánatban ott lehet a keserűség, hogy már nem veszek senkit figyelembe, csak a saját fájdalmammal, szomorúságommal foglalkozom. A nagy örömben pedig az a meggondolatlanság, megfontolatlanság, hogy most örüljünk, és az örömnek átadva az ember magát nem biztos, hogy kontrollálja azt pontosan, hogy nem sodródik-e rossz irányba. És ebben ez az ember, amikor hirtelen megéli ezt a nagy örömet, meggyógyultam, jó lett az eredményem, a főnököm megoldotta a problémámat, a szomszéddal kibékültem, jó indulatú most vár velem, a gyermekem jön a gyülekezetbe, és megváltozott. Nagy öröm. És figyeljük meg, nagyon érdekes, Jézus azt mondja, ő megparancsolá néki, hogy azt senkinek se mondja el, hanem eredj el, úgymond mutasd meg magad a papnak, vigy áldozatot a te megtisztulásodért, amit Mózes parancsolta, bizonyságul ő nékik. Márk evangéliuma első fejezetében is le van írva ugyanez a történet, és ott is szeretném elolvasni a 41. verstől. Jézus pedig könyörületességre indulván, kezét kinyújtva megérinti őt, és mondanéki: akarom, tisztulj meg. És amint ezt mondja, azonnal eltávozik tőle a poklosság, és megtisztula. És erősen megfenyegetvén, azonnal elküldé őt, és mondanéki: meglásd, hogy senkinek semmit ne szólj, hanem eredj el, mutasd meg magad a papnak, vígy fel a te tisztulásodért, amit Mózes parancsolt, bizonyságul nékik. Az pedig kimenvén kezdett sokat beszélni, és terjeszteni a dolgot annyira, hogy nyilvánosan immár be sem mehetett Jézus a városba, hanem kint puszta helyeken volt, és mentek hozzá mindenfelől. Miért parancsolja Jézus ennek az embernek? Miért? Ugye azt olvassuk, erősen megfenyegetvén küldte előtt, hogy menjen a templomba. Az Ószövetség, ugye még az Ószövetség idejében vagyunk, Krisztus haláláig, hogy menjen, vigye fel a tisztulásáért, a gyógyulásáért az áldozatot, mutassa be a papnak, és senkinek semmit ne szóljon, bizonyságul a papnak, hogy ez az ember meggyógyult. Kedves gyülekezet, a nagy örömben az ember könnyen megfeledkezik arról, hogy én kértem az Istentől valamit, és most ő is kér tőlem valamit. Hogy én erre a kérésre válaszoljak. 46. Zsoltár úgy fejeződik be, hogy csendesedjetek el. És ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Azt írja Ellen White a szemelvényekben, hogy a nagy magasságok után, a nagy öröm, a nagy megtapasztalások után nagyon sokszor következik a nagy mélység. Talán Illés prófétának ez a nagy magassága az egyik legszemléletesebb példa, hogy Illés próféta ugye megélte azt, hogy a nagy szárazság után visszajött, bemutatta az áldozatot. Ugye a pogány papok, a Baál papok semmit nem tudtak az Istenüktől elnyerni. Az ő imádságára tűzszállt alá az égből, megemésztette az áldozatot. Utána elvégezte az Isten által rárót feladatot a papokkal szemben. Azután felment a hegyre imádkozni, hogy az Isten küldje a megígért esőt. 7-szer kellett imádkoznia, hogy megalázkodjon, nehogy utána elbízza magát. És aztán jött az eső. A kis felhőből már nagy esőnek zúgását hallotta. Aztán még Akháb szekerét visszakíséri. És amikor Jézabel azt üzeni neki, hogy ha te megölted a Baál papokat, akkor te, én is így cselekszem veled, akkor mi történik Illés profétával? Elfáradt, megijedt, elfutott, aztán elküldte a szolgáját, és egyedül akart maradni, neki senki semmit nem mondjon most. Lefeküdt és aludt. Az Isten ébresztgette. Ennivalót küldött neki. De Illés csak menekült. Aztán mégis az Isten hegyéhez, a Hórebhez menekült, és ott kellett Istennek úgy fölébreszteni, újra fölébreszteni, mert ott is lefeküdt a barlangban, és ott kellett Istennek úgy helyre tenni, hogy Illés, hát van feladatod. Nem féltél a Baál papoktól, most meg Jézabeltől félsz? Isten nem ezt mondta neki. Nem csak megmutatta, hogy a halk és szelíd hang az Isten szava, az Isten hangja. Ember, figyelj mindig oda erre. És amit itt olvastunk erről a meggyógyult emberről, megértjük a nagy örömét? Mert hogy ne értenénk meg? Nem, ha mi gyógyulunk meg, ha mások meggyógyulnak is, hogy tudunk örülni? És hiába parancsolta erős fenyegetéssel Jézus ennek az embernek, hogy most vigyázz magadra. Vigyázz az Istennel való kapcsolatodra. Az ember szeret kikapcsolódni. És nem bekapcsolódni. És megalapozódni az Istennel való közösségben. És amikor ez az ember elmegy, és hírezteli, és mindenkinek mondja, hogy mi történt, akkor annál gyorsabban terjedt a hír, annyira, hogy sok olyan sokatság gyűlt egybe, hogy gyógyuljanak a betegségeikből, hogy hallgassák Jézust, hogy Jézus példát mutatott arra, hogy időnként mit jelent az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből, és szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. Jézus önmagáért, a küldetésért vonult félre. Nem, mintha nem szánta volna a sokaságot, ami aztán utána ment a pusztába, hanem mert szükségünk van az imádságra, az Istennel való közösségben való megerősödésre. És hát Jézus azért küldte ezt az embert a papokhoz, így olvastuk, hogy most van feladatod. Azt a feladatot végezd, amit én adok neked. Viszed az ószövetségi rendelkezés szerint az áldozatot, hogy az Ószövetség a poklosságból való tisztuláskor, a vétekért való áldozatot, a bűnért való áldozatot, az égő áldozatot, bizonyságul a papnak. Jézusnak nem csak ez a beteg ember volt fontos, hanem azok is, akik nem látták meg őt. Akik el sem mentek, vagy ha elmentek, akkor kötözködtek Jézussal. Ugye te most eszköz vagy az én kezemben. Menj, vidd fel az áldozatot, mutasd meg magad a papnak, hogy Jézus ezt cselekedte veled. És ez az ember Jézus munkáját nehezítette azzal, hogy mindenkinek híresztelte Jézus parancsával ellentétben. Milyen könnyen visz bennünket az öröm vagy a bánat túlzott panaszkodásra, zúgolódásra, vagy meggondolatlan cselekvésre és beszédre. És a mai ige szolgálat alapján én ezt szeretném a szívünkre helyezni. Hogy adjon nekünk az Isten olyan bölcsességet az örömökben, a bánatunkban, a nehézségekben, hogy ne emberi módon reagáljuk le azokat a helyzeteket. Hogy tudjunk elég józanok maradni ahhoz, hogy figyeljünk az Isten szavára, az Isten vezetésére, az Isten útmutatására. Mert nagy hite volt ennek az embernek, alázatos hite. Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz engem. Leborulva kérte őt. Minden együtt van, nem? Azt mondanánk, hogy ez egy tökéletes helyzet. És Isten azt mondja, Jézus azt mondja, hogy akarom, gyógyulj meg, tisztulj meg. És ez a tökéletes helyzet egy pillanat alatt elromlik. Az öröm miatt, a gyógyulás miatt, a kegyelem megtapasztalása miatt. Mert az ember könnyen válik meggondolatlanná. A jó Isten segítsen bennünket, hogy soha ne feledkezünk el arról, hogy mi emberek magunkból, magunk által sem örülni, sem bánkódni, sem semmi jót nem tudunk tenni az isteni kegyelem nélkül. Nekünk nem szabad elveszteni azt az első lépést, amikor meglátta Jézust. Ez az alap. Meglátni Jézust. Reggel, amikor felébredek, ő az, aki gondot visel rólam a mai napon is. Ő az, aki megígérte, hogy tervezi az életemet, a napomat, hogy hordozni fog engem. És minden gondunkat, terhünket elévihetjük, mert Jézus azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, letehetitek nálam minden terheteket. Ugye öntsd ki, mint a vizet, a te szívedet az Úr előtt, a te Istened előtt. És az Isten vezet, hordoz bennünket. Látni folyamatosan. Azt ígéri a Szentírás, hogy szemeimmel tanácsollak téged. A nagy örömben nem fölfele nézünk, hanem horizontálisan, egymásra, hogy egymással osszuk meg az örömünket. A nagy bánatban lefele néz az ember, megint nem Jézus látja. És a felemelt fej, az Istenre tekintés, a beteg, bűnös ember számára az egyetlen olyan jó állapot. Meglátni, látni folyamatosan Jézust. Nem csak meglátni őt egy pillanatra, amikor nagy szükségben, ínségben vagyunk, hanem folyamatosan. És amikor érezzük azt, hogy az érzelmeink, az indulataink vinnének valamerre másfele, akkor, ahogy Jézus példát mutatott, félrevonulni a pusztába, egy csendes helyre, imádkozni, hogy elneveszítsük azt, akit láttunk. A jó Isten adjon ehhez nekünk kegyelmet. Amen. Amen.